Laknár Pál vagyok, nemrég múltam 45 éves, a gyerekeim szerint ez már ugye azt jelenti, hogy 50-hez kell kerekíteni, csak úgy mihez tartás véget. 5 gyerekem van, lelki és családból származom mindkét oldalt, egyházi pályámat az orgonapadon kezdtem, mint a papgyerekek jelentős része a 70-es években, aztán a feleségemmel együtt 86 és 89 közt Móron szerveztünk egy új gyülekezetet. 91-ig Gyulán voltam lelkész, egy évig Megyes Egyházát is, meg a hozzácsatolt szorványokat láttam el. 91-ben választottak meg a Győri Öregtemplom belvárosi körzet parókusává. 95-től voltam a gyülekezet igazgató lelkésze 2005. január 1-ig. Közben esperes kivételével azt hiszem minden egyéb funkciót betöltöttem, zsinati alelnök, esperes helyettes, kerületi előkészítő bizottság és a többi. Ez a feladat, amit most kaptam, a tábori lelkészi szolgálat egy elég speciális területe az egyházi életnek. Nagyon sok mindenben különbözik az egyházi élet más területétől. Egyik az, hogy nincsenek mögöttem testületek, tehát nincs presbitérium, nincs, akit megkérdezzek, és nincs, aki beleszól. Tehát ennek ugye a mérleg mindkét oldalát figyelembe lehet venni. Egyértelműek a felelősségi viszonyok, tehát ha én írok alá valamit, akkor nem lehet azt mondani, hogy testületi döntést írtam le, ez az én felelősségem. Sokkal nagyobb a számonkérés, tábori lelkész is katona, és a katonai ügyészség kéri rajta számon azt, hogyha egy órát elfelejtett bemenni a munkahelyére, vagy netán egy istentisztelet nincs időben megtartva. A szolgálat történetéről, jelenéről, jövőjéről szeretnék néhány adatot elmondani, és miután tudom, hogy úgy 30 perc után az ember figyelme a tömény jogi szövegeknél kezd lelohadni, akkor át fogunk majd néhány képbe is váltani, hogy egy kis képmutatással némi képanyagot is lehessen látni. Térképeket nem hoztam, mert gondoltam, hogy egy hadműveleti térkép Afganisztánból csodálatos, elrettentő, de igazából semmire nem megy vele az, aki nem ismeri a jeleket. A legelső, amit beszeretnék mutatni, ez a tábori, protestáns tábori lelkészi szolgálatnak az emblémája. Ugye a honvédségben volt egy gyökeres változás, régen csak ilyen fedőszámokat írtunk le, hogy MN82-84, és erről nem mondták el, hogy ez a marcali tüzérezred, nehogy valaki megtudja, pláne, hogy ennek 20-as a hadrendi száma. A rendszerváltás után itt a NATO normáknak megfelelően, most viszont abszolút nyíltak vagyunk, a karjelzésén is rajta van mindenkinek, hogy melyik alakulathoz tartozik. Ez a protestáns tábori lelkészi szolgálat emblémája, ezt még Magasi Sándor volt, aki az elkészítésben leginkább dolgozott, de bár nem ő rajzolt, hanem egy grafikus barátját kérte meg. A bárány a zászlóban, ez a feltámadt Jézust szimbolizálja. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a református testvéreink finoman szólva sem szeretik a szimbólumokat, ugyanakkor mind a négy magyarországi református egyházkerület szimbólumában a zászlós bárány benne van, tehát ezt viszonylag egyszerűen meg lehetett velük beszélni, hogy akkor ez lesz a fő szimbólum. Hátul az árpádsávok nem a szélső jobbal való szimpátiánkat jelentik, félreértések elkülése véget, hanem hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a Magyar Köztársaság címerének egyik felében szintén ezek a sávok vannak. A Luther rózsát itt most talán nem magyaráznám el. A mellette lévő lángoló szív, ez pedig a kálvini prédikációkra utal. Néhány történelmi előzmény. A középkorban, a lovakkorban az, hogy a lovagnak lelke van, ez magától értődött, hiszen voltak egyházi lovagrendek, a johanitáktól kezdve a német lovagrendig, meg a templomosokig. Igazából a reformáció korában kezd a kérdés egy picit elválni. Van ez az augsburgi vallási interim, hogy cuius regio, eius religio, hogy aki az uralom, azé a vallás. Ugye ezt lehet egy elég barbár dolognak megítélni, hogy a földesúr dönti el, hogy mi az alattvalóknak a vallása, de nézzük ezt pozitívan, ezzel több ezer ember életét mentik meg, hogy automatikusan megy a földesúr után, és nem az inkvizíció kezébe kerül egyik oldalról sem. Ugyanakkor ebben a helyzetben is nagyon érdekes, hogy a katonáknak, akik ebben az időben nem sorozott, hanem zsoldos katonák voltak, garantálják a vallásszabadságot. Amikor Buda 1541-ben elesik, és ugye azért hadd mondjam, hogy ennek az evangélikus énekeskönyvben is nyoma van, mert van olyan ének, amit Luther Mária királynő vigasztalására írtott a 255-öst többek között, akkor Bécs vára délkeleti irányból teljesen védtelen. Egyedül a győri vár védi, és Habsburgok azt mondják, hogy akár az ördög, de még a protestánsok is jók, csak védjen valaki a töröktől, és akkor azokat az evangélikusokat, akiket Németország bizonyos területein pont a Habsburgok üldöznek a vallásukért, ide engedik, hogy védjék a várat, és ők hozzák létre például a győri gyülekezet 1541-ben, nem a diákok és nem a kereskedők jóvoltából jön létre, mint a felső magyarországi vagy a nyugat-magyarországi német nyelvű gyülekezeteink nagy része, hanem a katonák alapítják. Ezt azért azt gondolom, hogy nem árt picit tudatosítani, mert nem hiszem, hogy ez a mindennapi egyház történetünkben benne van. Aztán 1773-ban Mária Terézia kegyeskedik megalapítani a katolikus szolgálatot. Hát eretnekekről még szó sincs az ő idejében, bár ezt is tegyük figyelembe, hogy azért Mária Terézia is van annyira racionális, hogy vannak protestáns tábornokok ebben a korban. Tehát evangélikus és református katonák fel tudták magukat küzdeni a tábornoki kar aljára, a tetejére nem lehetett, mondva születni kellett, tehát ha valaki nem volt Habsburg főherceg, esélyesen volt a magas tábornoki karra, még ha jó katolikus volt akkor sem. Aztán 1848-49, ugye a magyar szabadságharc a forradalom után, történelmünk egyik legdicsőbb korszaka, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy egy picit túl van az egész festve. Tehát annyira nem volt szép, mint amennyire ma ezekből a már-már hollywoodi színezetű történelem könyvekből látjuk, mert mondjuk a Pákozdi csata, ami nagyon sokáig ugye a magyar néphadsereg napja volt, egyébként Szent Mihály, tehát a mennyei seregek vezére, sőt Farkas Mihály hadseregtábornok névnapja is volt, és ezutóbbért kapta a néphadsereg napját. Szóval ennek a csatának a vesztessége magyar részről 13 fő volt, írd és mond, és ennek egy jelentős része a csata kiértékelését végrehajtó kocsmai beszélgetések során fejezte be földi pályáját. Tehát igazából az 50-es években egy vörös hadsereg, magyar néphadsereg nagy gyakorlatnak több áldozata volt, mint ennek. Itt a lelki gondozás úgy történt, hogy amelyik lelkész úgy gondolta, hogy beáll a nemzetőrségbe, az beállt, amelyik úgy gondolta, hogy nem áll be, az nem áll be. Aztán emiatt volt olyan ezret, hogy 6 papja volt tőle 20 kilométerre, meg egy hadosztálynak egy sem, mert senki nem volt abban a helyzetben, azt mondja, hogy uraim, üljenek lóra, és szíveskedjenek átmenni a másik regimenthez, ott nagyobb önökre a szükség. 1870 után, ugye túl vagyunk a kiegyezésen, Ferenc Jóskát Sziszivel együtt megkoronázzák a Mátyás templomba, elkezdődik az utolsó boldog békeidőnek kikiáltott szakasz a monarchia területén, ami egy kétségtelen gazdasági prosperálást jelent, és Ferenc József rájön arra, hogy bizony vannak olyan katonái is, akik evangélikusok. Nézzük meg a szóhasználatot. Dédöreg anyja még eretnekekről beszél, második József a katolikusokról, tehát nem katolikusokról, Ferenc József pedig leírja, hogy evangélis AB und HB, azaz ágostai, illetve helvét hitvallású evangélikus. És hát rájön arra, hogy ezeknek a lelkével csinálni kell valamit, és rögtön 4 evangélikus és 4 református lelkészi státusz szervez, ami hát egy egész jól lefedi az osztrák-magyar monarchia területét, gondolja ő, hiszen Bécs, Krakó, Budapest, Szeben, ugyan a monarchia valahol a Bódani tónál kezdődik és Bukovinában végződik, a másik irányban Dalmácia aljától fölmegy Krakóig, a harmadik irányban meg Brassótól a mai Szászországig, úgyhogy 30 év alatt kegyeskedik rájönni arra, hogy ez a létszám nem elegendő, és most jön a statisztika, 50% létszám emelést ad. Hát ugye ez 6-6 ember, ebben se lesz sokkal jobb a helyzet, ez egy másik történet. Viszont Ferenc Jóska úriember, még ha ezt mi magyarok ritkán ismerjük el, a bécsi lutheránus tábori lelkészt, akit Szeberényinek hívnak, tehát nem a János rokona, mert más betűt használ, aki egyben teológiai tanár is, kinevezi tábori püspöknek, szuperintendensnek, hogy valaki összefogja a protestáns szolgálatot. A két magyarországi egyház azonnal megfúrja, hogy milyen dolog, hogy a császár nevezi ki. Nem kell, aki irányítsa. A császár azt mondja, rendben van, kötelességeitől felmentjük, fizetését továbbra is folyósítjuk, mert nem ő tehet róla. Úgyhogy amíg élt a professzor, addig állami alkalmazott volt. Ez vissza is ütött az első világháborúban, hogy nem volt szervezés. Hogy nem volt egy pont, ahol minden összefut, hiszen az első világháborúban az osztrák-magyar monarchiának mindössze 6 egyen rangú, egymásnak nem alárendelt haderőteste volt. Volt a közös hadsereg, volt a császári királyi osztrák, a királyi magyar honvéd, a két népfelkelő és a flotta. És ezeknek a legkisebb közös többszöröse az a bécsi hadügyminiszter, illetve maga a császár volt. Ebből az is kiderül, hogy nagyon nagy volt a fejetlenség. Nagyon sok protestáns, főképp református katona tirált a katolikus hitre a tábori kórházakban, mondva, hogy itt feküdtem hónapokig, a saját papom rám se nézett, nem, mert nem volt. A katolikus bezzeg naponta bejött megkérdezni, hogy vagyok. Ezért aztán a két világháború közt megalakul végre az első magyar protestáns tábori lelkészi szolgálat. Van egy kis vita arról, hogy három vagy két tág legyen, végül a kettő győz. Közös protestáns rendszerrel, jogilag rendkívül precízen, egyházközségi szervezettel, odáig leírva, hogyha a püspök református, és mivel végig dr. Soltész Elemér először vezérőnagy, később altábornagy volt a püspök, ezért végig evangélikus volt a helyettes, az idő legnagyobb részében Balikó Lajos, és nagyon szinte végig evangélikus volt a főgondnok, itt mondjuk Jáni Gusztáv vezérezős nevét érdemes megjegyezni, akit azt hiszem, hogy tanultunk, bár a történelmi könyvekben, a mi időnkben nem mindig azt írták róla, amit ma a hadtörténet megállapít. Aztán a II. Világháború után még a demokratikus hadseregben is van tábori lelkészség. Tehát azt gondolom kevesen tudják, hogy az első magyar hadseregben a Jászberényi tüzérezredben például Csepregi Béla volt az önkéntes tábori lelkész egy pár hónapig, amíg a háborús eseményekben a magyarok részt vettek. Aztán jön a szalámi technika, egy-két embert politikokok miatt küldenek el, másokat nyugdíjaznak, a harmadikat egyéb szempontból küldik el, Soltészt is elküldik, és akkor az állam kinevezi az egyház nem túl markáns ellenállásával szemben az új tábori püspököt, Szimonides Lajos volt nagybörzsönyi lelkész személyében, akit ugye 19-es érdemei miatt kell most rehabilitálni. Aztán 51-től nincs tábori lelkész, de Szimonides 55-ig viseli ezt a püspöki pozíciót. Aztán újra alakul a szolgálat a 90-es évek közepén, és akkor most hadd mutassam be, hogy néz ki a protestáns tábori püspökség mai napi felépítése. Lehet látni, hogy egy nagyon kis szervezetről van szó, hiszen az egész vezetés, hogy a katonák mondják a törzs, mindössze 4 emberből áll. Most is van egy ilyen szabály, hogy a püspök egyik egyházból van helyettes a másikból. Van egy szervezőtiszt, magyarul ő a titkárnőm, de ugye a katonai jog szóhasználatban nincs ilyen, hogy titkárnő, tehát így kell nevezni. Meg van egy püspöki titkár, aki gyakorlatilag a második helyettes. Két esperesünk van, egy Fehérváron és egy Budapesten. A zöldek jelentik a főállású lelkészeket, a sárgák a kisegítőket. Hogy Tatán és Debrecenben miért van mind a kettő, nagyon egyszerű, a tatai kollega, a Pintér Mihály 17-én jön haza koszovói fél éves kiküldetéséből, és addig, amíg kim volt, meg most még, amíg a szabadság meg visszacivilizálódik, ez alatt kell egy helyettes. A debreceni kollega váltotta őt, tehát ott is június 1-től már kell egy helyettesítő lelkész. Kaposvár meg Győr, ott pedig nincs lelkész, tehát kisegítőkkel oldjuk meg. Kiderül az is, hogy egy csomó helyőrség van, elég jelentősek, Pápa, Várpalota, Szentendre, Tűzszerészek, Szentes, ahol még kisegítő lelkész sincs. De hát ugye mi költségvetési szerv vagyunk, és ha nekem azt mondják, hogy 4 kisegítőt alkalmazhatok, akkor hiába mondom, hogy de 14-re van szükség. Azt mondják, hogy így járt tábornok úr, ennyi van. Meg kell a 4, vagy nem kell? Nyilvánvaló, hogy kell. Felekezeti arányok. A szervező az egyetlen, akiről szerencsére nem írják elő, hogy egyházilag kell kiválasztani, hanem elég ért a munkájához. Lehet látni, hogy az evangélikusok száma ez viszonylag kevés, hiszen a két egyház közti megállapodásban 3-1 arányban vagyunk. A kisegítők közt viszont szerintem elég jó a reprezentáltságunk. Elmondom, hogy ki van evangélikus a rendszerben, hogy ez érdekes, tehát rajtam kívül Pintér Mihály ezredes Tatán, mint lelkész, Hódmezővásárhelyen Nánai László százados, ő egy másfél éve orvosházáról került a képbe, Kaposváron Szemerei János a kisegítő lelkész. János az egyetlen, aki abszolút nem volt katona a rendszerben, tehát még sorkatona sem volt, de mindig van egy-két ilyen kisegítőm, aki a civilekből jön. Előtte például Bence András is volt Fehérváron, Győrben pedig Magasi Sándor, mint nyugalmazott alezredes jár be, tehát azért neki a katonai rendszerről van még némi fogalma. Feladataink. Az alakulatok lelki gondozása a fő feladatunk, ebben benne van a fogadóra. Az, hogy a lelkész rendszeresen elérhető legyen adott időben és egy adott helyen. Ez rendkívül fontos. Tehát nem úgy, hogy majd fiúk valamikor megtaláltok valahol, hanem ki kell írni az alapítvány, az alakulat 100-as parancsába, tehát a működés szabályozó parancsba benne kell lennie, hogy a lelkész mondjuk hétfő, szerda, péntek van a helyén, a többi időben mehet természetesen az alakulat egyéb feladatait ellátni. Családi események. Keresztelünk, konfirmálunk, esketünk és temetünk. Hadd mondjam, hogy kevesebbet keresztelünk, mint 10 éve, mert akkor nagyon sok katonát kellett megkeresztelni az első missziójában, de ugye amikor 5-ször küldjük ki ugyanazt a bakát Afganisztánba, hát nem kell 5-ször megkeresztelni. Tehát Miután az őseink úgy döntöttek, hogy a keresztség egyszer is megismételhetetlen esemény, ezért itt a statisztikánk romlik, de hát érthető okok miatt. Temetünk is elég sokat. Az idei hősi halottakból is református volt például az a tűzszerész gyerek, aki Afganisztánban felrobbant. Részt veszünk a kiképzésben. Hát normál esetben a lelkésznek nem a lőkiképzést kell irányítania, voltak rá próbálkozások, de aztán elmondtam, hogy szerintem ez már meghaladja a saját feladatrendszerünket. A történelemből, etikából, vallástörténetből viszont azt gondolom, hogy a lelkész jobban megvan talpalva, mint egy átlagos harckocsizó vagy műszaki, tehát ezt nyugodtan kell, hogy végezze. Vallástörténet és vallásismeret azért nagyon fontos, mert a külszolgálatban mindenütt, leszámítva a grúziai, itt iszlám területen dolgozunk, és minden európai és közel-keleti külszolgálatban, ráadásul ortodox a kereszténység, ha van, és hát őszintén a magyarországi viszonyok közt az ortodoxiáról nagyon kevés érintkezési pontja van az evangélikus vagy református katonának. A Dunántúlon ugye ez legfeljebb Pécs környékén jelenik meg, ahol nincs katonaság, esetleg Békés megyében egy kevés román, tehát nem baj, ha felkészítjük őket ezekből alaposan. Gyakorlatok. Ugye ma a katonaság munkahely, tehát 7.30-tól 16.30-ig, vagy esetleg a repülősöknél picit más időbeosztással, de amikor kicsöngetnek, mindenki hazamegy, csak az őrség marad bent, meg a készenlét. Hiába mondja a lelkész, hogy fiúk, egy ilyen jó filmklubot tudnék szervezni, azt mondják, bocs öreg, egyrészt nem érünk rá, másrészt az asszony adott egy listát, hogy tej, kenyér, parizer, meg ne hagyd a gyereket az oviba, tehát nem fog tudni elmenni. Viszont a gyakorlat, amikor kiköltözik az egész alakulat táborfalvára vagy a Bakonyba 2-3 hónapra, na akkor viszont azt mondja a lelkész, hogy este filmklub, akkor 60-80 ember jön, mert végre van valami program. Tehát ott nagyon jól meg lehet szólítani a katonákat. Csak bírni kell azt, hogy az ember sátorban alszik egy hónapig. A parancsnoki munkatámogatás. Ez egy nagyon fontos feladat, mert a lelkész nincs a parancsnoknak alárendelve. Tehát ő az egyetlen ember az egész katonai struktúrában, aki kritikusan tud együtt munkálkodni, aki hibákról is beszélhet, anélkül, hogy a fizetése vagy a prémiuma ezt valamilyen módon megsínylené. Tehát én például a vezérkari főnöknek, ha valamire azt mondom, hogy ez szerintem is jó ötlet, akkor tudja, hogy ez biztos, hogy az, mert ilyet egy évben kétszer, ha mondok. És nagyon sokszor el szoktam mondani, mondjuk főleg a szociális ügyekkel kapcsolatban, hogy hol vannak a hibák. Amit az alárendeltjei nem mernek elmondani, mert hát tudják, hogy mondjuk augusztus 20-án esetleg kaphatnának egy plecsnit. Tehát ugye a missziók, amiket eddig lezártunk. Na most szóba kerül, hogy miért használjuk itt a misszió szót. Tessék megnézni, a misszió szó szerint küldést jelent. Tehát ez nem kifejezetten egy egyházi kifejezés, és a NATO-ban is ez a kifejezés ragadt meg. A magyar katonai szóhasználatban is misszióról beszélünk. Boszniában itt kezdtük ugye 1995-ben a külszolgálatokat. Itt 6 protestáns és 6 katolikus lelkész volt, és most egy hete megint van kint egy katolikus az EUFOR-ral. Koszovóban eddig 11-10-re vezetünk a katolikusokkal szemben, ezek a lezárt misszióink, és megint mi vagyunk kint. Irak 2-1 lett a javunkra, Afganisztánban is protestáns lelkész van kint, ami azért érdekes, mert eddig 20-18 a lezárt missziók aránya, holott a státuszokat és a pénzt úgy osztja az állam, hogy 50% a katolikusoké, 40% a protestánsoké és 10% a zsidóké. Hát, hogy a munkánál ez nem így jön ki, azt szokták mondani, hogy semmi nem tökéletes. Missziók ellátása. A jogszabályok és a kialakult szokásrend szerint háromféleképpen látunk el missziót. Állandó lelkész van 150 fő felett kint. Tehát ez azt jelenti, hogy most a NATO KFOR Kosovo Force missziójában van egy lelkészünk, 17-éig Pristinában, onnan pedig Pejában vagy Pecs városában. Arról a város annyit érdemes tudni, hogy Koszovó nyugati részén van, és abból a környékről menekültek a szerbek a 17. század végén, éppen egy albántörő konfliktus során is népesítették be ezt a Pomász Csobánka Szentendre térséget. Tehát a magyar történet ide egy picit visszakapcsol. Pristina pedig a Rigó mezei csata helyszínétől 2 kilométerre van, ahol szintén volt 2 csatánk. Az EU Altea missziója Boszniában, Szarajevóban a tudomány mai állása szerint egy kihaló misszió, tehát ott a helyzet egészen konszolidált, talán még 2 évig leszünk kint. És hát egyre erősödik a NATO-nak ez a provinciális újraépítő missziója Polekomriban, Afganisztánban. Ott momentán 240 emberünk van, Ott történt most legutóbb ez a sajnálatos haláleset is. De nincs kizárva, hogy az afganisztáni jelenlétet a Magyar Köztársaság kormánya növelni fogja, és amennyiben sok helyszínen lesz kint katonánk, akkor jogos lesz az igény, hogy még egy lelkészt küldjek ki. Az már persze problémás lesz, hogy miből, mert ezt a csapatot most is a törvényben megengedett terhelési szintig terheljük a missziókat, tehát e fölé már nem tudok fölmenni. A közepes misszióknál a 40 és 150 fő közöttieknél rendszeresen látogatunk. Ez azt jelenti, hogy a Sínán az MFO-t, illetve Cipruson az UNFISIP missziót évente kétszer vagy háromszor, Ciprus most már 4 havonta, másikat 6 havonta, 7-10 napra látogatjuk meg. Általában ez úgy megy, hogy ahova kétszer megyünk, az egyik húsvét és pünköst kapcsolatából valamelyik, a másik advent, ahova háromszor oda pedig április, tehát általában húsvét, aztán augusztus 20, ugye új kenyér, tehát egy kis aratási hálaadás, meg a nemzeti ünnep és advent. A kicsik, a 20 fő alatti missziókban nem tudok lelkészt küldeni. Se pénzem, se paripám, se posztóm. Tehát egyrészt 20 ember, hiába van mondjuk beírva, hogy van 7 ember Nyugat-Szaharában, a sivatagban, de ezek 4 táborban vannak szanaszét. És egyelőre nem áll ugye a Magyar Honvédség, hogy azt mondja, hogy van még 3 millió forint, hogy egy ember kimenjen, végigröbdösen és hazajöjjön. Ugyanez a helyzet Grúziával, vagy az irakiakkal. Tehát itt készenlétben vagyunk, ha bármi történik, akkor viszont ki tudunk menni. Ezt hadd mondjam el, hogy a honvédségnél ez, hogy készenlét egy nagyon komoly dolog, tehát ha nekem megcsörren a telefonom, akkor 6 órán belül a megfelelő felszereléssel a megadott reptéren jelentkeznem kell. És hogyha ez este 6-kor csörren meg, és hajnali 2-kor kell Kecskeméten lenni, akkor erre azt mondják a katonák, ez a te bajod, ha te voltál a készenlétes, akkor menni kell. Hogy a kollégáim hogy vannak leterhelve, a tavalyi, az idei és a jövő év missziói terhét hadd mutassam be. Tehát én a látogatásokat és a vizitációkat végzem. A nulla mögötte azt jelenti, hogy én nem voltam még kint egyetlen fél éves misszióban, aminek egyetlen oka van a viselt rendfokozatom. Tehát ugye azért a katonáknál ez elég kemény lenne, ha mondjuk kimegyek egy századhoz, ahol egy század a győrnagy a parancsnok és tábornokként azt mondja, hogy öcsi, én vagyok a beosztottad, és akkor a gyerek vigyázva vágja magát, hogy kérek engedélyt parancsot adni. Na most ez itt nem működik. Úgyhogy emiatt én megúsztam még a missziókat. Mi a helyettesemmel ketten látogatunk rendszeresen. A titkár, aki 2 missziót már lehúzott, látogat, és jövőre a NATO készenléti erők magyar komponensének ő a lelkésze. A budapesti kollégánk kint van az ISAF-ben, úgyhogy már 2 misszióban volt. A fehérvári most jött meg a KFOR-ból. Pintér Misi tavaly is volt KFOR-ba, idén is kint van. Veszprémi kollega volt 2-szer, és jövőre január elején megy Boszniába. A debreceni fiú héten megy ki, szintén KFOR-ba, Kecskemét jövő nyáron megy Afganisztánba. A vásárhelyi tehát Nánai Laci jövő év októberében megkapja Balkánt, és a szolnoki kollega eddig 2-szer volt, tavaly volt Afganisztánban, most úgy tűnik, hogy 2010-ig őt pihentetni tudom. Ez azt jelenti, tessék egy picit a családok helyzetére belegondolni, nem elég, hogy a családfő 6,5 hónapra elmegy külszolgálatra, ilyen nem mindig kényelmes helyekre. Előtte körülbelül 3 hónap a felkészítés, amire már vezényelni kell a csapathoz, és jó a hétvégeken hazajön, és utána még van egy körülbelül másfél hónapnyi idő, amire azt szoktuk mondani, hogy a Vissza a civilizációba című program, tehát meg kell szokni újból a magyar viszonyokat, átoltási és egyéb egészségügyi csekkeket végre kell hajtani. Tehát gyakorlatilag egy misszió azt jelenti, hogy 9,5-10 hónapig valaki kiesik a munkából, meg a családból is. Átlag család ezt 4-szer viseli el. És hát a maiakra emlékezni, ez az egyik legkeményebb része a szolgálatnak. Ez a hegycei templom, a hegytető és a kassai dóm, ugye a hegycén a Borsóhegy az, amit 2006. január 19-én a szlovákok egy AN-24-essel teljesen emberi hülyeségből eltaláltak. Ugyanis a két gép együtt akart leszállni, tehát az előre elindult gép egy kicsit félrehúzódott és lassított. Ha betartja a repülés utasítást, akkor a Borsóhegy mindmáig abban a jótékony, ismeretlen félhomályban van, mint addig volt. Ez az emlékmű szentelés számomra nagyon félelmetes élmény volt. Térdig jár az ember a 3-5 éves gyerekekbe, akik nem értik, hogy miért vannak itt. 75-80 éves nagymamák siratják az unokáikat. Volt egy-két korombeli tiszt köztük, ott ilyen kamaszok állnak tétován. És akkor mellettem ott áll a katolikus tábori püspök, meg a szlovák evangélikus főlelkész, akikről annyit tudni kell, hogy a szlovák kollega életében először ment volna Koszovóba látogatni, és ezzel a géppel kellett volna visszajönni, de egy héttel előtt a katolikus püspök betette a lábát a rendszerbe, és mondta, hogy nem, majd az ő helyettese megy, az a srác halt meg. 41-en. Na most ugye a katona azt mondja, hogy 40 halott egy termofili csatában vagy Mohácson, az egyért hatászatilag magyarázható, itt viszont semmi. Ugyanilyen a két pilóta, akit most temettünk, az is az emberi hülyeség ne továbbja volt tehát. Longinus. Ugye ez egy biblikus személy, akiről azt hiszem, hogy a nevét kevesen tudjuk, mert csak a késői kéziratok nevezik így a római századost, akiről azt gondoljuk, hogy ő annak a biblikus előkép, amit mi csinálunk, mert ő az, aki katonaként tesz a többi katonának is bizonyságot Krisztusról. Angyalok már pedig vannak. Ugye a könyves Kálmán azt mondta, hogy boszorkányok nincsenek, ami egy pozitívabb alapállásból vagyunk, hogy angyalok már pedig vannak. Egyik százados srác, amikor leesett a friss hó, azt mondta, hogy neki most pszichés késztetése van egy hóangyal csinálni, nekem meg a lefényképezésre volt. Igazából nagyon sok olyan katonával találkozunk, akik akarva vagy akaratlanul azért beállnak a szolgálatnak a munkáját támogatni és segíteni, vagy úgy, hogy az énekkart szerveznek, vagy abban részt vesznek, vagy szólnak, hogy öreg, ezzel a kollégával beszélni kéne, mert egy kicsit nehezebb, ha nem bírunk vele. Ez a néhány kép itt a sötét és a világosról, ha működik, igen, ez egy napfelkelte. 11.500 méter magasan valahol a földközi tenger fölött, éppen jöttem haza Ciprusról, és nem bírtam aludni. A napkelte azért a keresztény embernek sok mindent jelent. Ugye a régi templomok nem véletlenül voltak kelet felé állítva, mert a felkelő nap a feltámadt Jézus szimbolizálja. Azt, akiből azt gondoljuk, hogy mi is erőt meríthetünk, aki miatt az egésznek van értelme. És az, hogy a sötétség elmúlik, ez mindig bíztató az ember számára, hogy a fejekben lévő sötétség is oszlik. Azért hadd mondjam, hogy ez a mai hadsereg már rég nem olyan, mint a 20 vagy 25 vagy 50 évvel ezelőtti. Tehát itt azért az emberek a vezetői szinteken is egészen másképp állnak, akár a mi munkánkhoz is. Nem biztos, hogy meggyőződésből. Tehát nem hitbeli meggyőződésből, hanem azért, mert azt gondolják, hogy ha az embereik így jobban végzik a feladatukat, akkor az egész rendszer jobban működik. De végül is én azt gondolom, hogy elsődlegesen nem az a fontos, hogy miért, hanem hogy a munkánknak ne adjanak semmilyen gátat. Szerintem még egy-két kép, és a nap feljön, sőt, föl is jött, és szerintem akkor a képmutatásnak ezennel vége van. Ha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok rá, amire válaszolhatok természetesen.